Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót adásának újabb függőségekkel foglalkozó részéhez érkeztünk. Fontos és számunkra igen kedves vendégünk van, Petke Zsolt, aki addiktológus, pszichiáter, főorvos, és arra kértem, hogy egy speciális területéről beszélgessünk a gyógyulásnak, gyógyításnak, és ez az elvonás ideje alatt jelentkező depresszió. Ez nagyon sajátosan hangzik, és nagyon szakmaian hangzik, de azt hiszem az a félreértés köthető hozzá, hogy hát a neheze addig megy, amíg valaki a függőségeitől szabadul, leteszi az italt, abba hagyja a szerhasználatot. Holott a gyakorlat, ha én jól sejtem, Zsolt, azt mutatja, hogy a neheze ezután jön. Mi ez a depresszió?
Hát köszönöm a felkérést, köszöntöm a hallgatókat. De azt gondolom, hogy a függőség az alapvetően a személyiség fejlődéshez kapcsolódik, és elég hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy függő személyiség kialakuljon. Ugye különböző függőségekről beszélünk, a mi esetünkben a szerhasználat, ezen belül az alkohol függőség az évtizedek alatt alakul ki a klienseinknél, és azt látjuk, hogy akkor, amikor a kliens, úgy szoktuk ezt hívni, hogy eléri a mélypontját, tehát történik valami olyan dráma, tragédia az életében, amelynek hatására úgy dönt, hogy most már abba hagyja és változtat, és segítséget kér, akkor az első időszak ugye eléggé meghatározó szokott lenni ebben a felépülésben. Ugye nem nagyon beszélünk a függőségből való gyógyulásról, mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan élethosszig tartó betegség, amely elkísér minket a halálunkig, csak nagyon jól lehet vele élni együtt, akkor, hogyha tiszták maradunk, és egy támogató közösség vesz körül minket a józanodás alatt. Az első fázisban, ahogy mondtam, a leállás, amikor a kliens egyik napról a másikra abba hagyja az alkoholfogyasztást, az első 1-2 hétben szoktak a különböző fizikai megvonási tünetek jelentkezni, a legsúlyosabb delirium tremenses állapotoktól, ami egy eszméletvesztéssel is járó életveszélyes állapot, de ez ritkábban fordul elő, egészen az izzadás, remegés, hányinger, hidegrázás tüneteivel jellemzett állapotokig. Ez azonban nagyrészt 1 hét, de súlyos esetben 2 hét alatt elmúlik, és a pszichés megvonási tünetek között pedig a hangulatzavarok szoktak fejtörést okozni. Elsősorban a szorongásos, depressziós állapotok. Azonban mi erről azt gondoljuk, hogy alapvetően a depresszió az nem jellemző a függők működésére. Depressziós állapotba kerülnek, de ez elsősorban az alkohol kémiai hatásainak megszűnése miatt jelentkezik. Valóban, hogyha valaki egyedül áll le otthon, egyik napról a másikra abba hagyja a piálást, akkor miután lezajlanak a megvonási tünetek, azzal találkozik, hogy kedvetlen, szorongó, alvászavarai vannak, nehezen megy társaságba, és ezt gyakran összetévesztjük egy depressziós állapottal. Én erről azt gondolom, hogy tulajdonképpen az alkoholfogyasztás okozta elfoglaltság és plusz idő jelentkezését kell valamivel megtölteni a józanságban. Ezért mondjuk azt, hogy az addiktológia osztályon kezelt betegeink 90%-a akkor, hogyha egy támogató közösségben van, semmiféle depresszió elleni kezelés nem igényel. A depressziós tünetek ugyan jelentkeznek, viszont az a támogató közösség, amely a megvonásban, illetve a józanodás későbbi ideje alatt körülveszi a függőt, az mindenféle egyéb kellemetlen pszichés tünetet megszüntet.
Optimális esetben van egy ilyen támogató közösség, de hát lássuk, hogy lehet idáig eljutni. Menjünk vissza ahhoz, hogy a függő beteg segítséget kér vagy nem kér. Ez mitől függ? Mert amennyire eddigi beszélgetéseinkből kiderült, ez a legfontosabb fordulópont, hogy megszületik-e az elhatározás vagy nem. És ha megszületik az elhatározás, akkor azt egyedül vagy segítséggel viszi-e véghez az, aki érintett.
Azt gondolom, hogy alkoholt inni jó. Tehát ezért aztán nagyon kevesen választják azt, hogy előbb-utóbb szeretnének ettől a függőségtől megszabadulni. Azt gondolom, hogy az alkoholisták több mint 90%-a élete végéig inni fog. Itthon, külföldön, a világon, mindenhol. Körülbelül a súlyos alkoholbetegek 10%-a jut el élete során arra az elhatározásra, hogy megpróbál leszokni, és körülbelül 3-5%-a az, aki tartósan józan marad, mivel ez azt gondolom, hogy egy folyamatos lelki munka a felépülő számára, és ezt a munkát nem tudja ellensúlyozni az azonnali szorongás csökkentő hatás, amit egy pohár bor legurításával lehet elérni. Úgyhogy azt gondolom ennek folyamán, hogy az az elhatározás, ami ritkán, de megszületik a függőkben, hogy álljanak le, az leginkább a felelősség újragondolása, illetve az e körül forgó témáknál szokott feljönni. Magyarán olyan gondolatai kezdenek jelentkezni a függőnek, hogy elég lenne, tehát hogy pontosan újra fogalmazom, tehát hogy a... Na még egyszer. Szóval azt gondolom, hogy a leállás során megváltozik az a fajta gondolkodás a függőségről, amely támogatta az alkoholfogyasztót abban, hogy alapvetően eltolja magától az élettel járó felelősségeket. Ez egy elég erős kijelentés, mégis azt látjuk, hogy a függőséggel a magunk abúzusa és a környezetünk abúzusa mindennapos. Tehát látni kell azt, hogy az alkoholfogyasztás az nem csak a használót teszi tönkre, hanem körülötte mindenki számára, elsősorban a közelálló hozzátartozók és kiemelném a gyerekeket számára egy folyamatos feszültségi állapotot, bizonytalansági állapotot jelent. Ezért van az, hogy alkoholista szülők gyermekei felnőtté válva a szülő alkoholfogyasztása miatt nagyon ritkán képesek párkapcsolatot kialakítani például. Ez elsősorban amiatt van, hogy alkoholistával együtt élni, az körülbelül olyan érzés, mint amikor egy bombán ülnénk. Soha nem tudja a gyerek, hogy mikor van jó kedve az apjának, mikor lesz rossz kedve, mikor kezd el kiabálni, mikor osztja az észt, és a többi. Ez ugyanígy van a női szerhasználóknál is. Náluk ugye a gyógyszerszedés az, ami divatos.
Családtag, hozzátartozó tud-e segíteni ebben, hogy megszülessen az elhatározás? Én nagyon szép nyilatkozatait olvastam Petke Zsoltnak. Arról, hogy a szidás, a fegyelmezés, a megszigyenítés, mint hogy semmilyen emberi helyzetben, így a szerhasználóknak pláne nem működik.
Családtag úgy tud segíteni a változásban, hogyha eltávolodik. Látni kell azt, hogy a függő családjában mindenki rosszul működik. Tehát az alkoholista befordul és kritizálja a családtagokat, hogy miattuk kell neki inni, és ugyanígy körülbelül ebben a hangnemben megy a családtagok részéről a különböző visszajelzés, hogy te viszont a piálásoddal megkeseríted az életünket. Ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy az a jellemző az alkoholista családra, hogy mindenki a másikon akar változtatni, senki nem változtat magán.
És ha azt mondom, hogy édesem, nagyon szeretlek, elfogadlak. Iszol, nem iszol, én elfogadlak.
Ezt lehet. Ezt lehet, akkor nem valószínű, hogy lesz változás. Én azt javaslom, hogy az eltávolodás az, ami segít. Tehát akkor, amikor a változást közelebb akarjuk hozni, az szokott segíteni, hogyha visszavonulunk a függő környezetéből. Magyarán ott kell hagyni az embert, hogy lássa egyedül, hogy milyen következménye van a szerhasználatának.
És ez nem azonos a cserben hagyása? Egy beteg embert sem hagyunk cserben.
Azt gondolom, hogy ha ezzel mentjük meg az életét, akkor ez a dolgunk. Arról nem beszélve, hogy akkor, amikor gyerek is van a közelben, a másik úgymond józanabbul működő szülőnek elsősorban arra kell gondolni, hogy biztonságos környezetet teremtsen a közös gyermeküknek, és ez otthon, az alkoholista otthonában nincs jelen. Egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy a felnőtt embereknek felelősséget kell vállalni a saját életükért. Magyarán a gyerek azt fogja látni mondjuk az édesanyán, hogy benne van egy olyan, benne marad egy olyan abuzív kapcsolatban, ahol őt bántják. És hogyha ezt látja az anyáról, akkor ezt fogja megtanulni, és a jövőben ő is így fog működni. Tehát a józan vagy a nem szerhasználó szülőnek azt gondolom, hogy ilyenkor józanul kell viselkedni, és biztosítani kell minden áron azt, hogy a gyerek közelébe tartósan ne legyen alkoholista. Mert ez egy életre megnyomorítja a gyermek lelkét.
Jó, akkor fogadjuk el, és nyilván ez egy nagyon fontos, vagy a legfontosabb, hogy a gyereknek biztonságos környezete legyen. Azt is fogadjuk el, hogy senkinek nem engedjük el a kezét, alkoholistáknak, szerhasználóknak sem. Tehát mit lehet ehelyett nyújtani, vagy mi lehet a segítség? Szintén Petke Zsolttól olvastam egy nagyon szép kifejezést, a felépülés kultúra, jól mondom? Hogy mit jelent a felépülés kultúra, és ha nem a közvetlen hozzátartozó, a feleség, a szülő, a gyerek segít, akkor ki segít egy felépülőnek, és hogy segít?
Igen, azt gondolom, hogy az alkoholista gondolkodását, érzésvilágát egy józan alkoholista képes megérteni. Tehát az a biztonság, amit az alkoholista egész élete során keres, és a szerhasználat alatt sehol nem találja meg, azt kizárólag felépülő függők között tudja megtalálni. Tehát felépülő alkoholista meg tudja érteni azt az érzést, hogy nem akarok inni, szeretem a gyerekemet, de mégis nap mint nap ott találom a nyitott boros üveget magam előtt. Hogy ők azok, akik meg tudják érteni a függő működést, azt, hogy eltervezek valamit, és nem az történik. Azt gondolom, hogy azok, akik nem függők, nagyon nehezen tudják elfogadni ezt a fajta működést. Úgy szoktunk a terápiában fogalmazni, hogy a függő lépten nyomon az ígéreteivel hazudik. Tehát mindent megígérek a páromnak, mindent megígérek a gyereknek, aztán többnyire semmit nem tartok be, és ez az évek során óriási szorongást, tartós szorongást okoz a függőnek, hiszen egyik szülő sem büszke arra, hogyha nem képes betartani a gyermekkel szembetett ígéreteit.
És mi történik, amikor belép egy ilyen másik függő, aki segíteni tud annak, aki éppen leszokni próbál?
Ezt a folyamatot úgy hívjuk, hogy, vagy ezt az érzést úgy hívjuk, hogy azonosulás. Tehát azonosulni tudnak egymás érzéseivel, és ettől jön meg a biztonság érzése a függőnek, hogy nincs egyedül, hogy van segítség. Azt látjuk a terápiában, hogy mi ugye a Nyírő Gyula kórházban felépülő függőkkel együtt dolgozunk, a terápia összes folyamatában együtt vannak velünk a 10-15-20 éve józan felépülésben lévő függők, és nélkülük ezt a folyamatot nem lehet elindítani. Tehát ahhoz, hogy amikor a beteg belép hozzánk, biztonságba érezze magát, ahhoz első körben egy másik függővel kell találkoznia és beszélgetnie, hogy érezze azt, hogy megértik az ő érzéseit, hogy valaki képes ugyanígy gondolkodni, mint ő, hogy nincs egyedül a negatív érzéseivel. És azt gondolom, hogy az egész világon a felépülés erre a mintára épül. Az anonim alkoholisták világ közössége egy sztoriból indult el, azt hiszem 80 évvel ezelőtt, és ez a sztori az volt, hogy Bill és Bob, az egyik egy sebész, a másik azt hiszem egy porszívó ügynök, találkoztak a kórházba, akkor, amikor Bill éppen megvonásba feküdt a kórházi ágyon, Bob meglátogatta őt, és Bill azt vette észre, hogy az alatt a két óra alatt, amíg a két alkoholista együtt voltak és beszélgettek, ez volt az az egyetlen olyan rövid idő az életében, amikor nem kívánta az alkoholt. Magyarán, hogyha ezek az időszakok rendszeresek a függő életében, akkor megjön szép lassan az a biztonságérzés, hogy ezzel a betegséggel tartósan együtt lehet élni józanon.
Mivel erről már nyilatkozott Zsolt, Petke Zsolt, mai beszélgetőtársam, így előveszem a témát, hogy ő maga is felépülő alkoholista, és eljár ilyen beszélgetésekben, és részt vesz ilyen hálózatban, és programokban, és mióta ezt én tudom, Zsolt, azóta gondolkodom, hogy egy pszichiáternek mit lehet még mondani? Tehát azt gondolom, hogy kívülről, belülről ismer, mindent tud, mindent is tud, hogy mit tanul meg az ember ilyenkor, vagy azon kívül, hogy együtt éreznek vele.
Hát egy pszichiáternek is biztonságba kell éreznie magát néha, és egy függő pszichiáter is csak további függőkkel együtt képes magát biztonságban érezni. Ez egy kicsit sarkított ez a megfogalmazás, de azt gondolom, hogy igen, az én függő személyiségemnek is időről időre, két naponként, három naponként kell ez a fajta valahová tartozás érzése, ezt az érzést meg kell erősítenem magamban, mert hogyha eltelik két-három nap, két-három hét, amikor mondjuk széthajtom magam a munkával, akkor ma is lassan 7 év józansággal a hátam mögött képes vagyok eljutni addig a gondolkodásig, hogy hát alapvetően egyedül vagyok a világban, nincsenek barátaim, nincs, aki segítsen, egy lúzer vagyok. Ez a függő gondolkodás egyik alapvető jellemzője, és ez nem attól függ, hogy, vagyis ez nem tud elmúlni. Ezt csillapítani lehet, de ugyanúgy, mint ahogy a nem függő embereknek szükségük van egy társra, szükségük van olyanokra, akik elfogadják őket, a függőknek ezek az emberek a felépülésben lévő függők. Mivel mondom, van ez a lelki azonosulás, ami nem pótolható, azt gondolom, a józanság megtartásához.
Hogy tudnánk erről meggyőzni egy bezárkózó szociofóbiával küzdő embert, egy befelé forduló embert, egy gyanakó embert, akinek már rég nincsenek társas kapcsolatai, hogy nem, ne ijedj meg, lehet vele, érdemes, nyiss el, menj el, amikor az is problémát jelent, hogy kinyissam az ablakot.
Azt gondolom, hogy az információt el kell juttatni a függőkhöz. Tehát azt látom, hogy ott, ahol az oktatásban, a gyógyításban, a sajtóban gyakran van szó erről, hogy a függőségből való felépülés az tulajdonképpen egy örömteli folyamat, és olyan életminőség javulást lehet elérni vele, mint amire az ember soha nem is számított, és vannak arcok, akik megosztják ezeket az élményeket, akkor futótűzként kezd el terjedni ez az információ, hogy van segítség. Magyarországon a 30 éve alapították az Anonim Alkoholisták közösségét, ma azt hiszem, hogy talán olyan 400 gyűlés van az országban minden héten, és azt látjuk, hogy egymás után indulnak az újabb gyűlések, mert valahogy átment a köztudatban néhány év, néhány évtized alatt, hogy ha alkoholista vagy, az Anonim Alkoholistáknál van a segítség. Ezt most már tudja minden orvos, minden pszichológus, minden tanár. Egy kis túlzással. Sajnos ezt a tanulást, ezt az utat nem lehet máshol sem megúszni. Nagyon fontos, hogy akkor, amikor elmegy a kliens a házi orvoshoz, vagy a pszichiáterhez segítséget kérni, akkor ne antidepresszánst nyomjanak a kezébe, mert ez a problémáját nem fogja megoldani, hanem irányítsák előtt ezekre a gyűlésekre, ezekre az anonim alkoholista gyűlésekre. Nagyon fontos, hogy a helyi erők, a helyi önkormányzat, a helyi egészségügyi intézmények segítsék az anonim alkoholista gyűlések létrehozását. Azt gondolom, hogy ez egy igazi, kemény közösségi feladat, hogy ez a segítő hálózat beinduljon és elterjedjen.
Most azoknak, akik teljesen kívülről figyelik ezt a dolgot, laikus kérdés, ha én alacsony vagy nem létező önértékeléssel küzdök, akkor mégis hogy működik ez? Van ennek technikája, hogy egyszer csak a gyerekkoromban összetört, traumatizált önértékelésem elkezd működni csak attól, mert valaki még rám figyelt? Úgyhogy ez hogy megy?
Ez úgy történik, hogy akkor, amikor alacsony önértékelésű klienssel találkozom, mint amilyen én vagyok, akkor a saját magam nehéz érzéseiről kezdek beszélni. Tehát akkor, amikor első interjún egy alkoholista bejön hozzám, akkor nem a felépülés dicsőségét meg a kemény melómat kezdem el dicsérni, hanem arról beszélek, hogy mit éreztem akkor, amikor benne voltam a problémában, hogy hogyan éreztem magam a gyermekem mellett, amikor kibontottam azt az üvegbort. És ezekből, a közös érzésekből indul el a függőben az azonosulás, hogy hát hogyha a másik ugyanezt csinálta 10 évvel ezelőtt, és ki tudott jönni belőle, akkor talán én is. Az én felépülésem is ezzel kezdődött, hogy józan drogosokkal és józan alkoholistákkal beszélgettem 2 órát, és a 2 óra végén azt mondtam, hogy nekem is ez kell, ami nektek van, fiúk, hogy értétek el? És azt mondták, hogy hát ide figyelj, Zsolt, elmentünk a rehabba.
Na, a rehab az, amitől aztán nagyon sokan félnek, mert bezártsággal jár, mert korlátozással jár, mert másokkal való összezártsággal jár, stb. azoknak
hát a rehabtól azt gondolom azért félnek a függők, mert a rehab keretekkel jár, a függő élete pedig kerettelen. Tehát a függőnél nincs fix felkelés, nincs fix lefekvés, nincsenek betartott ígéretek, és alapvetően egy egyénileg, önfejűleg szabályzott élet van. Hát most képzeld el, hogy 40-50-60 évesen kell valakinek megtanulni azt, hogy minden reggel, amikor felkelek, fogat mosok, és minden este lefekvés előtt zuhanyzom. Ez azért a függők 80%-ánál kemény probléma, arról nem is beszélve, hogyha ki kell takarítani magam után a WC-t, akkor azt rendesen elvégzem. Szóval azt gondolom, hogy a keretek, amelyek a függők legnagyobb ellenségei, illetve az, hogy mindig más ügyeivel foglalkoznak. És ez az, amin a rehabilitációs intézetek programja talán a legnagyobbat változtat. Ugye a függő élete azzal telik, hogy manipulálom ezt, manipulálom azt, segítek ennek, segítek annak, sok mindent csinálok, egy dolgot nem csinálok, nem törődöm magammal. Tehát az önszeretetet a magammal törődéssel találkozik a rehabon először a függő, ezért nem lehet a felépülést ambuláns terápiában megoldani, hogy hetente egyszer elmegyek, és a jófej felépülő pszichiáterrel nagyon dumálok. Tehát olyan alapvető személyiségfejlesztési folyamat zajlik a rehabon, ahol ugye azzal kezdjük a terápiát, hogy megtanítjuk a függőt a saját érzéseit azonosítani. Megtanítjuk őt a megfelelő helyre elhelyezni a haragját, a félelmeit, a kétségbeesését. Ez egy óriási pszichés munka a függő számára, és még egyszer mondom, van, aki 50 évesen kezdi el azt a munkát, mert az előző 50 év a függőnél azzal telik, hogy mindenki másra haragudott. Tehát a függő egy igazi áldozat az életben.
De ezt minden mondjuk nem is rossz dolog. Tehát, hogy azért lehetnek áldozatok ezek az emberek, vagy traumáik. De ezeket komolyan kell venni, nem?
Én azt gondolom, hogy felnőtt ember úgy működik, hogy a problémáit elkezdi feldolgozni, nem elkezd inni rájuk. Tehát az, hogyha a traumára valaki elkezd piálni, az egy infantilis működés.
Ezt zavarban vagyok, de muszáj elmondjam, hogy hiteles legyen. Mondja ezt úgy Petke Zsolt pszichiáter, hogy ő maga is alkoholista volt, és pszichiáter.
Hát, egy kicsit megváltoztak a dolgok a rehabon.
Bent voltál rehabon?
Igen, elmentem rehabra azért, mert más apja szerettem volna lenni a gyermekeimnek, mint amilyen az én apám volt nekem. És ott találkoztam ezzel először, hogy Zsoltikám, ezt a dumát el kellene hagyni, el kellene lassan engedni, hogy azért lettél ilyen, mert az apád, így meg úgy. És el kellene azon gondolkozni, hogy lehet, hogy azért lettél ilyen, mert minden reggel úgy döntöttél, hogy ma is inni fogsz, és nem kész segítséget. Ez egy elég nehéz felismerés volt, és azt gondolom, hogy kevesen hajlandók ezzel elkezdeni dolgozni, mert első körben, amikor ezt először mondják neked, azért ez melbe szokott vágni, de enélkül nem lesz változás.
Most azért vagyok nagyon zavarban, én nem függő, mert viszont függője vagyok a gyermekabúzus elleni küzdelemnek, és ott például gyakran elhangzik a mondat, hogy ne bántalmazd a gyerekedet, mert nagy valószínűséggel ő is bántalmazó lehet, ezt tanulja ezt a mintát. És egy kicsit úgy érzem, hogy ezzel felmentjük a bántalmazó szülőt.
Azt gondolom, hogy a bántalmazó szülőt el kell engedni. Ezeket az érzéseket a helyükre kell tenni, és el kell őket engedni. Mert azzal a fájdalommal, azzal a kétségbeeséssel nem lehet egészségesen élni, hogy időről időre feljön bennem az, hogy mi történt velem. Tehát meg kell tanulni ezekkel a tartalmakkal kezdeni valamit, és ez csak józanon lehet. Ez csak segítséggel lehet.
Ezt csak elfogadni lehet, hogy józanul lehet valamilyen módon kialakítani egy élhető életformát, család számára is élhető életformát. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogyha megszületik a döntés, hogy leszáll a szerekről a szerhasználó, akkor a családtagoknak el kell távolodni. Melyik az a pillanat, amikor, és hogy történik az, amikor újra közeledés van? Mert hát a cél nem az, hogy elveszítsék egymást.
Azt gondolom, hogy a felépülés is, mint a lebetegedés is családi műsor. Úgyhogy akkor, amikor a függő átesett mondjuk egy rehabon, és változásokkal a táskába hazamegy, akkor újra le kell ülni, és újra kell osztani a lapokat. És meg kell próbálni felelősen szétosztani ezeket. Tehát haladni kell egy olyan családon belüli működés irányába, ahol nincs manipulálás, ahol nincsenek elvárások, legalábbis ki nem mondott elvárások. És ez azt gondolom, hogy óriási kihívás, óriási feladat mindkét fél számára. Én azt látom azoknál a családoknál, ahol nálunk felépült kliensek visszamentek és újrakezdték a családi életet, hogy ez is egy nagyon nagy kihívás minden családtag számára, megszokni az új helyzetet. Tehát egy családon belül, ha változik valaki, akkor a másiknak is változni kell. Én azt gondolom, hogy minden hozzátartozónak szüksége van ilyenkor a segítségre. Arról keveset szoktunk beszélni, hogy mi lesz a hozzátartozóval, amikor ugye a függő elmegy a rehabra személyiség fejleszteni, és frissen, ropogósan hazamegy, és a hozzátartozó pedig ott van maga mögött 20 év traumával, és egy vigyorgó, józan papával, aki elkezdi osztani az észt, hogy kell élni. Ezért szoktuk ezekben az esetekben a hozzátartozói csoportokat javasolni, amelyek a terápiával párhuzamosan a hozzátartozók számára is segítséget nyújtanak ahhoz, hogy ehhez az új helyzethez hogy tudnak alkalmazkodni. Ezt mondjuk egy pszichológus is megteszi, hogyha nincsenek ilyen csoportok, tehát a pszichológiai segítség is tud segíteni a változásokhoz való alkalmazkodásban a hozzátartozóknak, illetve a gyerekeknek, a gyermekeknek.
Na hát ezzel fogjuk folytatni ezt a sorozatot, hogy a hozzátartozók számára is segítsünk kiutakat találni. Petke Zsoltnak most nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. A téma annyira mély és szertágazó, és Zsolt annyira hiteles és szakmailag fontos dolgokat tud mondani erről, hogy arra kérlek, hogy legyél még a vendégünk is, kövess te is, segítsd a vállalkozásunkat, hogy minél több székelyföldi hallgató számára tudjunk hasznos információkat nyújtani. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk voltál.
Köszönöm a meghívást. Sziasztok!
Ez volt az Értsünk Szót, a diktológiai sorozata. A hanganyag visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió honlapján. Nagyon várjuk a megjegyzéseket. Ha segítségkérés van, megpróbáljuk megtalálni a legfontosabb összeköttetéseket, szakértőket. Petke Zsolttal beszélgettünk, ma Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas rádiózás, szép estét kívánunk!